Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy úgy kapaszkodhatunk beléd hittel, hogy ezt a hitet is tőled kaptuk. Egy olyan világban élünk, ami tele van bizonytalansággal, és nekünk is vannak bizonytalanságok a szívünkben. Akik itt vagyunk, akik a képernyők előtt nézzük ezeket az eseményeket, vagy követjük az Isten tiszteletet, és amikor a híreket hallgatjuk, ez tölti el a szívünket, vajon hogyan lesz a következő időszak. És köszönjük neked azt, hogy eközben érezhetjük azt, hogy kézen fogsz bennünket, magadhoz ölelsz bennünket, és megnyugtasz bennünket a te jelenléteddel. Köszönjük neked azt, hogy élő reménységünk lehet a holnapra nézve, a mára nézve, és élő reménységünk lehet az örökké valóságra nézve is. Köszönjük, hogy mindezt te tőled kaptuk ajándékba. És imádkozom azért, hogy akik így hitben járunk már, hadd erősödjünk meg ma a hitben. És imádkozom azért is, hogy akik pedig keresnek téged, akik reménység után kutatnak, fogódzó után ebben a világban, hadd találjanak meg téged. Uram, kérlek, hogy teljesen nyilvánvaló módon nyújts ki a te kezedet az ő életük felé is, és segíts nekik azt, hogy két kézzel megragadják azt. Öleld őket, és ölelj bennünket is magadhoz, mert erre van szükségünk. Uram, köszönjük neked azt, hogy elkészítetted számunkra az üdvösséget. Köszönjük, hogy minden el van már rendezve. Segítsenek a reménységében élni, és segíts ezt a reménységet megragadni. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Köszönjük szépen, zenészek és énekesek. Máté, köszönjük szépen. Jó itt lenni együtt a kávézóban, ahogy mondod, csekésen, azt a szót használ? Csekés létszámban. De bízunk abban, hogy még pár hét, és akkor majd együtt tudunk lenni. De köszöntök mindenkit, aki a monitoron keresztül nézi az Isten tiszteletet. Ma reggel fogunk megnézni újra Máté 13-at fejezetét. Tehát kérem, hogy vegyétek elő, vagy a mobiltelefonotokat, ezt éppen elteszem, de vagy a Bibliátok, és fogunk megnézni Máté 13, amikor Jézus tanít az Isten országáról. Ez a mai témánk, és Jézus használ példázatokat. És a Jézus sokszor tanított példázatokban, nagyon sokszor, és soha senki nem a történelemben, soha senki nem tanított úgy, mint Jézus Krisztus. Ugye lenyűgözön, ahogyan tanított, és amit tanított ezek a sztorik, ezek a történeteken keresztül. Ugye amikor szeretett volna tanítani, hogy mit jelent szeretni a felebarátunkat, akkor Jézus Krisztus nem oda nyúlt a Tórához és zsidónak a törvénykönyve, és rámutatott valamilyen szótára, hogy itt a definíció, a szó szerint magyarázott, hogy mit jelent szeretni a felebarátodat. Dehogy is ő elmesélt egy sztorit, ugye? Ő kezdett beszélni az irgalmas samaritánosról, és adott nekünk egy lenyűgöző sztorit, amit éppen csak kipattant a fejéből, és azóta 2000 éven keresztül az emberek foglalkoznak ezzel a gyönyörű történettel, hogy mit jelent szeretni az én felebarátomat. És ezek a történetek sokkal mélyebben mennek, mint egy definíció, vagy egy szó szerint értelmezés egy szónak, mert újra és újra elő tudunk venni egy sztorit, és újra végig gondolni, hogy mit is jelent ez a sztori, ugye? És Jézus mindig tanított sztorikban, és használt kérdéseket. Hogy gondolkodjunk, most miről van itt szó? Miről szól ez az egész? Példázatok nagyon izgalmasok, ugye? Olvasol egy példázat, és az a kérdés, hogy jó értettem ezt? Mi a lényege itt? És nekem nagyon jó volt felkészülni el a prédikációról, és újra olvasni ezek a példázatot, és látni, most miről van itt szó. De a 34. és a 35. versben nézzük meg, tehát ugorjunk a 34. 35. versre, és Jézus mondja, hogy ezek a példázatok tartalmaznak régi és ősi bölcsességeket. 34-35. Mindezet példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázatot nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, példázatokra nyitom meg számot, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Tehát Jézus beszél régi, ősi igazságokról, és ezeket kifejti ezek a példázatokban. És Jézus biztatott minket, hogy figyeljünk ezekre. 43. versben azt mondja, hogy akinek van füle, hallja. Magyarul teszteld a füledet, hallom a példázatot, de mi a jelentősége, mi értelme ennek a példázat? Halljuk, de értjük, hát akinek van füle, az hallja. Működik jól az én fülem? És Jézus bíztat minket, hogy megéri odafigyelni, és megéri megérteni ezeket. Az 51. vers és az 52. vers, Jézus azt mondja, ezek tele vannak kincsekkel. Megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus. Azok így válaszoltak, igen, megértettük. Ő pedig ezt mondta nekik, azért minden írás tudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a házigazdához, aki újat és ót hoz elő a kamrájából. Tehát Jézus bíztat minket, hogy értsük meg ezek a példázatok, tele vannak bölcsességekkel, és akkor mi is ezeket tovább adjuk, ezek a bölcsességet másoknak. Tehát Jézus mit akar tanítani nekünk az Isten országáról? Ez a kérdésünk ma reggel. 6 példázatot fogunk elővenni a Máté 13-ban. Tehát olvassuk fel Máté 13, 24-től 52, és figyeljük meg 6 példázat az Isten országáról.
Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászt hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és ezt mondták neki. Uram, te jó magot vetettél a földedbe, honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt. Valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték. Akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és majd az aratás idején szólok az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek be csűrömbe. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz. Úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba. Tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az ember fia. A szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az pedig az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az ember fia elküldi majd angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és nekiülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Kérdezte tőlük Jézus. Azok így válaszoltak. Igen. Ő pedig ezt mondta nekik. Azért minden írástudó, aki tanítványával lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a házigazdához, aki újat és ót hoz elő kamrájából.
Köszönöm. Menjünk az Úr elé, imádkozom, kérünk, hogy ő szóljon hozzánk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen a te igédet, és szeretnék megalázni magunkat most előtted. Hiszünk, hogy nagyon nagy szükségünk van, hogy megértsünk a te igédet. Hiszünk, hogy ez egy természet fölötti gyönyörűséges dolog, hogy a Szent Lelkeden keresztül szólsz hozzánk ezek a régi ős történeteken keresztül, amit Jézus Krisztus elmondott 2000 év ezelőtt, hogy jobban megértsünk, hogy milyen a te országod. Nagyon kérlek, hogy így könyörülj rajtunk, nekünk 2000 év később, hogy mi is ezeket megértjük, hogy tudjunk a de igédre, igazságodra ráhangolodni, és elsajátítani, és megtalálni magunkat a de országodban, a de igazságodban. Nagyon kérlek, hogy könyörülj rajtunk. Nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, amit rám bíztál, hogy érthető legyen mindannyiunk számára, hogy megértsük a te ígédet. Kérünk, hogy de szólj hozzánk, és nyisd ki a szemünket. Kérünk, hogy bonts ki a fülünket, és kérünk, hogy puhíts meg a mi szívünket, hogy megérthetjük a te ígédet. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, tehát a 6 példázat mindegyik beszél, ugye, az Isten országáról, úgy, mint a magvető példázat, amit láttunk 2 hét ezelőtt. Tehát szeretnék összerakni és csinálni egy összképet az Isten országából, a 6 példázatból. Tehát összerakjuk, és akkor legyen egy üzenet az Isten országáról. Az első példázat, ugye, a búz és a konkoly példázat, az jóval ez a leghosszabb példázat. A 24-től a 30. vers, amit a Tündi az előbb felolvasott, itt Jézus elmondja ezt a példázat. Egy nagyon egyszerű példázat, nem fogunk újra felolvasni, de ez a példázat egy kicsit más, mint a magvető példázat. Emlékeztek a magvető példázat, hogy Jézus Krisztus ott is ő a magvető, de ő szórja az igét, vagy a magot, ami az Isten igéje volt, és szórta a földbe, és a föld az az emberek szívük volt. Emlékeztek erre, hogy az ember különböző módon reagált az Isten igére, hát különböző módon befogadták, vagy nem fogadták be az Isten igét. Most ez a példázat az nem ugyanaz, ez egy kicsit másképpen hasonló, de mégis más a helyzet itt. És akkor a 36. versről a 43. vers, Jézus elmagyarázza részletesen ezt a példázatot. 36. versben a tanítványai megkérdezték tőle, hogy légy szíves, magyarázz meg nekünk ezt a példázatot, mert nem biztos mindent megértettük. 36. vers, és akkor elbocsájtotta a sokaságot, és bement a házba, a tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordulták hozzá. Magyarázz meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát. És Jézus Krisztus 10 dolog elmeséli róla, szó szerint, vagy hogy értsük részletesen, hogy hogy kell értelmezni ezt a példázatot. Nézzük ezek meg, 10 dolog. A 37. versben, azt mondja a 37. versben, hogy a magvető, hogy ő az ember fia. Vagy Jézus Krisztus, ugye? Jézus Krisztus az ember fia. Tehát ő ebben a példázatban a magvető. 38. versben Jézus azt mondja, hogy a szántóföld ebben a példázatban az az egész világ. De nem a szívünk, mint a magvető példázatban. Ez fontos. Hogy itt a szántóföld az egész világ. Harmadik dolog, amit elmond, a jó mag, vagy a búza, azt mondja, ez a mennyek ország fiai. Tehát nem az ige, amit elmondott a magvető példázatban, hanem azt mondja, a mag, a jó mag, a búza, ez a mennyek országnak a fiai. Negyedik dolog, a rossz mag, a konkoly, az a gonosznak a fiai. És akkor a 39. versben látjuk az 5. dolog, amit Jézus elmesél nekünk, hogy az ellenség, aki elvetette a rossz magot, az az ördög. A 6. dolog, amit elmesél nekünk, hogy az aratás, az jelenti, hogy akkor lesz a világ vége. Amikor az aratás van a búz és a konkolynak, az olyan lesz, mint a világ, az a világ vége, az aratás. A 7. dolog, amit a 40. versben mondja, az aratók, azok az angyalok. Az angyalok lesznek, akik aratják a búzát és a konkolyt, vagy az embereket. Az utolsó napon a világ végén, de az angyalok fogják ezt a munkát végezni. A 4. dolog, amit elmesél nekünk, a 41. versben, hogy az ember fia, vagy Jézus Krisztus, ugye, tudjunk, hogy ő az, kiderül, hogy ő nem csak a magvető ebben a példázatban, hogy ő tulajdonos ennek a földnek. Vagyis ő az ura az egész világnak, aki majd ő fogja hozni ezt az utolsó ítéletet az utolsó napon, és ő lesz az, aki szétválasztja a jót a gonosztól. Tehát az ember fia szerepel itt, mint egy tulajdonos, vagy mint egy bíró, tehát ő az, aki szétválasztja őket az utolsó napon. Tehát nem csak a magvető, hanem ő a tulajdonos az egésznek. A 9. dolog, amit Jézus Krisztus elmesél nekünk a 42. versben, hogy a gonoszok majd szenvednek. És azt mondja, hogy sírással és fogcsikargatással az örökkévalóságban. Tehát egy nagyon kemény kép van itt. Nagyon komolyan kell venni ezt a példázatot. És a 10. dolog a 43. versben, utolsó vers ennek a magyarázatnak, hogy a mennyek ország fiai pedig virulnak és fényjelenek az Isten országában. Virulnak és fényjelenek az Isten országában. Tehát egyértelmű most, hogy miről szól ez a példázat, milyen az Istennek országa. Tehát sok mindenről lehetne itt beszélni, nagyon sok mindenről, de inkább próbáljuk a legfontosabb dolgokat arról beszélni. Tehát összefoglalva, az Isten országa és a gonosz birodalom, ugye mind a kettő kicsi kezdete van, növekszenek a történelem végé, és éretté válnak. Tehát nagyra nőnek, és akkor jön el a világ vége. Tehát így lenne összefoglalni ezt a példázatot. De miért fontos ezt nekünk tudni? Miért fontos nekünk ezt a példázatot nagyon jól tudni, hogy miről szól? Hogy ne essünk valamelyik extrémben. És mi ez a két extrém? Hát keresztények a történelem során az egyik extrémben estek, azt tanították, hogy minél közelebb kerüljünk a világ végezetéig, hogy az Isten országa fog terjedni, úgy fog terjedni, hogy ellepi az egész világot. És akkor jön vissza Jézus Krisztus a legvégén, amikor az egész világ meg fog térni. Ez az úgynevezett post-millennializmus. És nagyon sok misszionáros ebben hitt az 1800-asok években. Vitték az evangéliumot világszerte, mert meg voltak győződve, hogy amikor az egész világ megtér, Jézus Krisztus akkor fog visszajönni. Olyan, mint hogy amikor felkészül a mennyasszony, akkor jön vissza érte a vőlegény. ez az egyik extrém. A másik extrém, amiben hit sok keresztény a történelem során, az, amikor közeledik a világ vége, egyre sötétebb lesz ez a világ, hogy a gonosz birodalom nagyra fog nőni, és az Isten országa nagyon-nagyon kicsi lesz, kevés keresztény lesz a végén, és sok keresztény ebben az extrémben estek, és ilyen szeparatisták váltak. Elvonultak a világban, csak mi vagyunk, mi kicsi vagyunk, és csak mi vagyunk ebben a világban, akik hívők, és elvonultak a világból. Most melyik igaz? Hát mind a kettő. Ez a példázat olyan egyértelműen mondja, hogy mind a kettő igaz. Az Isten országa terjedni fog, mint a tűz a világ vége, és nagyra nő, és ugyanakkor a gonoszság is terjedni fog, és éretté válik a világ végezetéig. És hiszem, hogy mi ezt most látjuk, mi most ezt átéljük. Az Isten országa minden kontinensen van. A gonosz az már egyértelmű, hogy egyre gonoszabb, és látjuk a médiában kezdve, hogy mennyire gonosz ez a világ. Ezek a globalistáknak a terve az egész világban, hogy ők akarják uralkodni. Az Isten országa mindenhol terjed, kivéve Európában. Sok mindenhol látjuk ébredések világszerte, Ázsiában, Afrikában, de valahogy Európában ezt még nem látjuk. Tehát Isten bíztat minket, hogy ne legyünk túl diadalmasok, hogy az Isten országa csak győzedelmeskedni fog, de ne legyünk pessimisták se. Valahogy mind a kettő igaz egyszerre, mind a kettő fog megérvényesülni. A másik dolog, amit látunk, az, hogy a két országnak a polgárai nagyon közel vannak egymáshoz, ugye? Mintha egymásra vannak csavarodva a gyökérés, mert a tulajdonos azt mondja, nem szabad széttépni az egyiket, mert akkor széttéped a másikat. Tehát nagyon közel vannak. A gonosz úgy szórta magukat, hogy nagyon közel voltam az Isten országnak a fiaihoz. És az Isten országnak az ember is, és a gonosznak a birodalom, ők harcolnak egymással. Van egy háború köztük, és az Isten ezt megengedi a világ végezetéig. Máshol olvastam, hogy a búza és a konkoly nagyon hasonlítanak egymásra. Ha látnak egy képet róla, akkor alig lehetne szétkülönböztetni egymástól. Tehát Sátánnak a hazugságai mindig hasonlítanak Jézus tanítására. Ugye például a politikai korrektség, vagy a multikulturális gondolkodás, azt lemásolják, lekopizzák a kereszténységet csak Jézus Krisztus nélkül. Tehát nézzük meg a következő példázat, ez volt a fő gondolat ennek a példázatnak, majd vissza fogunk térni ezek a gondolatokról, de most nézzük meg a következő két példázat, a mustármag és az élesztő, amit erősíti ezek a gondolatokat. Tehát mit tanulhatunk ezektől? Tehát a mustármag példázat a 31. és a 32. versben olvasunk róla, 31. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvett a szántóföldjébe. 32. vers. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz úgy, hogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között. Tehát mintha az Isten Jézus lenne azt hangsúlyozni, hogy kicsi kezdete van az Isten országának. De nagyon kicsi kezdete van az Isten országának, és nagyon nagyra fog nőni, nagyon hatalmasan fogja nőni. Tehát milyen kicsi volt az Isten országa, amikor elkezdődött? Hát az Isten országa egy emberből kezdődött, ugye? Jézus Krisztus, ő a mustármag. Egy emberből kezdődött, és ő ezt átadta az Isten országának, a 12 tanítványainak, és ők továbbadtak másoknak. Jött a pünkös, jött a Szentlélek, rengetegen tértek meg Jeruzsálemben, és szépen vitték az Isten országát az egész világban. Tehát így kicsiben kezdett egy valakiben. Azt is látjuk, hogy ebben a példázatban, hogy az Isten országa ugye nagyon nagy áldás lesz sokak számára, de rengetegen fognak egy otthont találni benne, vagy védelmet fognak találni, mint az égi madarak, akik ott fészket raktak a fa tetején. Csicseregnek benne, jó érzik magukat, tehát az Isten ország egy otthon lesz sokoknak. 33. oldalán olvassunk az élesztő példázatról. Nézzünk meg az élesztő példázat. Hasonló mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Tehát megint azt látjuk, hogy az Isten országa megint nagyon-nagyon pici, de ebben a példázatban, ami különös, azt látjuk, hogy nagyon benne van az egész világban. Tehát össze van keverve az egész, és ez a kicsi liszt hihetetlen nagy hatása van az egészre, ugye? Tehát nagyon más az a kenyér a liszt miatt. Ha nem lenne liszt, akkor az nem lenne kenyér, az a keksz lenne. Tehát nem élesztene fel, hanem száraz keksz lenne. De az élesztő miatt nagyon finom a kenyér, de bele van kavarva a kenyérben. Tehát azt látjuk, hogy az Isten országa nincsen elkülönítve. Nem szeparálunk el a világtól, hanem mi vonulunk a világba. Dolgunk van a világgal. Jézus belekavar minket a világba. És Jézus arra hív minket, hogy befolyásoljunk a világot, hatás legyünk a világra, ugye? Benne vagyunk. Jézus ezt a 3 dolgot szeretne hangsúlyozni. Nézzük ezt meg akkor kicsit foglaljunk össze. Az első az, hogy nagyon kicsi kezdete lesz, ami teljesen más volt, mint ahogy a zsidók gondolták, és ahogy keresztelő János is gondolt, ugye? Ők azt várták, hogy amikor az Isten országa megérkezik, akkor az Istennek az ítélet napja fog érkezni ugyanakkor, és mindenki ezt várta, hogy berobbanjon az egész világban, az Isten hozza az ő ítéletét. De Jézus azt mondja, nem. Az Isten országa nem úgy érkezik meg. Az Isten országa úgy érkezik meg, hogy alig fogjátok észrevenni. Nagyon pici, nagyon kicsi a kezdete. De, másik, nagyon nagy lesz a végén. Úgy, mint Sátánnak a birodalma. Az összes föld lakói tartozik az egyikhez, vagy a másikhoz. Ez mindenkire vonatkozik. És nem mindegy, hogy még országnak a polgára vagy, mert nagyon más lesz a két vége. Minden és mindenki, ami a Sátán birodalomhoz tartozik, Jézus azt mondja, hogy el fog égni. El fog égni. És a végén ez a világ letisztul, ezen a tűzön keresztül letisztul és gyönyörű lesz. Megszabadult a világ a marad bűntől, és ami lesz a végén, miután leégetik az egész bűn a világból, akkor a világ olyan lesz, mint egy játszótér, vagy mint egy park, ahol az Isten népe tudják örvendezni belőle. Tehát egy paradicsom válik az egész világ. És a harmadik az, hogy az Isten adja a növekedés. Isten adja a növekedést. És háromféleképpen lehet ezt értelmezni. Az egyik az, hogy az egész történelem során az Isten országa felnőtt, és egyre nagyobbá válik a világ végezetéig. Így is lehet értelmezni, és ezt is látjuk. De másik az, hogy minden generációról szól. Tehát minden generáció fel kell fedezni az Isten országát. Ugye? Minden generáció érzékeli azt a feszültséget a háború a jó és a gonosz között. Istennek mindig lesznek az ő emberei minden generációban, mert ő az, aki megtartja az ő országát. Ő az, aki veti az ő embereket a szántóföldbe a világban. Ezek az emberek azért vagyunk, mert Isten az, aki megvetette minket. Tehát és a harmadik féleképpen, hogy ezt lehet értelmezni, az, hogy egyénileg is növekedés van. Isten adja a növekedést a mi életünkben. Tehát ezek a versek nagyon bátorító nekünk, úgy, mint a magvető példázat, amit látunk, hogy a negyedik mag, ez magától gyümölcs termet. És ugyanerről van itt szó. hogy Jézus Krisztus, ő az, aki adja a növekedést ezek a magoknak. A Márk 4, most nem olvasom fel, de nagyon érdemes, múltkor felolvastunk. Márk 4, 26-30, erről beszél. Hogy az ember föl kell, nézi a magot, lefekszik, föl kell másnap, és a magok maguktól növekszenek fel, ugye? Olyan, mintha ott van a mag a földben, a jó földben, és a nap süt rá, az eső jön, és szépen ki kell. És Jézus beszél, hogy ilyenek a keresztények. Ő az, aki adja a növekedést. Ő az, aki megtart minket. Ezek a versek nagyon bátorító számunkra, hogy mi tartozunk az Isten országához, és ő az, aki felnevel minket, éretté tesz minket. Ez az ő munkája a mi kezünkben. De most itt behoznám a hatodik példázat. A hatodik példázat, hogy lássuk, hogy Jézus nagyon szeretne hangsúlyozni a különbség a két ország között, ami csak a legvégén a történelemnek kiderül. Tehát óriási következmények vannak. Nem mindegy, hogy melyikhez tartozol. Nézzük meg a hatodik példázat, a 47. verstől az 50. vers. Nézd meg 47-től 50. Hasonló a mennyek ország a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és neki ülve a jókat, edényekbe gyűjtik, a hitványokat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Tehát mik ezek a sok halfajta, amiről Jézus Krisztus beszél itt? Hát úgy is lehetne ezt értelmezni, hogy sok halféle van. Van ponty, van lazac, van pisztráng, és lehetne sorolni harcsa. És igen, a kereszténység az igazi multikulturális vallás. Sokfélék vagyunk, ugye? És ez tök jó, mert azt tudjunk, hogy a mennyországban minden országból lesznek ott emberek, minden nyelvet fognak beszélni majd a mennyországban, és ez gyönyörű, nagyon szép. De amikor erről a példázatról van szó, amikor az ember elmegy halászni, szerintem nagyon-nagyon ritka, hogy kidobja az ő hálót, és ott van egy lazac, és ott van egy pisztráng, és többféle halt. Az ember nem így halászik, hanem nagyjából egyfajta, vagy egy kétfajta hal van. És erről szól ez a példázat, hogy igazából van sok rossz fajta hal, és sok jó fajta hal van. És ott a világ végezetén ezek ki lesznek dobva két kategóriában. Vagy ide, vagy oda dobálják. És Jézus Krisztusnak ez a tanítás, ez nagyon kemény itt a nyelvezet. Jézus nagyon szeretne bíztatni minket, hogy gondoljunk végig. Lehet, hogy itt alig látszik a különbségek a halak között. Lehet, hogy alig látszik a különbséget a búza és a konkoly, vagy a két ország között. Jézus bíztat minket, lehet, hogy nem annyira feltűnő, de majd nagyon-nagyon lesz, nagyon nagy lesz a különbség. Majd a történelem végén. Nem mindegy, hogy melyikhez tartozol. Tehát nem mindegy, hogy valaki a pokolba kerül, vagy a mennyországba. Szerintem itt van a hangsúly ezek a példázokon. Nem keresztényeknek, ez egy nagyon komoly intést. Gondoljunk végig, én melyik országhoz tartozok, melyik országnak a polgár vagyok. De ugyanakkor keresztényeknek ez egy nagyon bátorító üzenet tartozni az Isten országához. Hogy mi örökölni fogunk a világot, ahogy Jézus mondja a hegyi beszédben. Hogy mi örökölni fogunk ezt a világot, ezt a világot. És a mennyország lejön a földre, és a föld megszabadul a bűntől, és paradicsomá válik, miután a bűn le van égetve. Gyönyörű lesz. És még két példázat, és akkor ezzel be is fogunk fejezni ezzel a két példázattal. A megtalált kincs és a legszebb gyöngy. És Jézus így személyesé teszi ezt az egészet. Nézzük meg, hogy van-e egy felszólítás ennek az egésznek. Van egy felszólítás, vagy ez csak egy leírás az Isten országáról. Tehát 44. versben olvasunk a véletlenül megtalált, elrejtett kincsről. Tehát 44. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt. Majd örömében elmegy, eladja mindenit, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Tehát ez érdekes, ugye? Ez az ember megtalált ezt az elrejtett kincset, amiről senki nem tudott. Tehát ő belebotlik, véletlenül megtalálta ezt az egész kincset, ugye? És érdekes módon mit csinál? Nem ellopja, vagy elrohon vele, hanem mit csinál? Újra becsukja, beteszi a földbe, elássa újra, hazamegy, összegyűjti az összes pénzét, a vagyonát, amit csak van, és oda megy a tulajdonoshoz, aki nem tud erről a kincsről, és nem mondja el neki, és azt mondja, megveszem az egész telkedet. Megveszi az egész telket, mert tudja, hogy a kincs benne van ebben a szántóföldben, ebben a földben, és ott megveszi tőle. Mi az üzenet itt? Legyünk becsületesek? Ne lopj! Vagy ha véletlenül rátalálsz az Isten országáról, akkor vedd meg. Ha kell, akkor költs rá az egész vagyonodat, mert megéri. Erről szól ez a példázat. Nézzük meg. De még először nézzük meg az utolsó példázat, amit nagyon-nagyon hasonlít rá. A legszebb gyönyörről, 45. 46. vers. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki a szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyöre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Tehát itt az illető nem véletlenül rátalált a kincsre, ugye, az Isten országáról, hanem ő egy szakértő. Ő egy szakértő, aki sokáig keresett. És amikor megtalálta, azonnal összegyűjtette az összes pénzét, és megvásárolta, mert ő tudta, hogy ez az, ez amit én kerestem. Én nagyon jól tudom, hogy mit keresek, és ez az. Hát akkor mi az üzenet itt? Legyél szakértő, és vizsgál meg az összes világ vallásokat, és amikor rájössz, hogy a kereszténység az igazi, vagy a legszebb, akkor többet ne vívódjál, vagy dilemmázál, hogy vedd meg, mert ez a legértékesebb dolog a világon. Ez az üzenet ennek a példázatnak. Jézus mit akar tanítani itt? Nekünk muszáj föltenni azt a kérdést, hogy meg lehet vásárolni az Isten országát? Hol mondja ezt a Bibliában? Hát sehol. Valaki próbálta megvásárolni a dolgokat az Abcsel könyvében, és Péter nagyon keményen szólt neki, hogy de mit gondolsz, azon, hogy pénzzel tudod megvásárolni a szent lelket? Dehogy is. De mi, ugye, és ebben a két példázatban a másik dolog, amit érdekes, hogy mind a ketten, a kereskedő és a másik, aki véletlenül belebotlott az egészben, mind a ketten ők előre látták azt, amit megvásároltak. Az egyik látta ugye a kincses ládát, és a másik látta a gyönyörű a gyöngyszem, és utána megvásárolták. Mi nem látjuk az Isten országát. Mi hitből élünk, ahogyan énekeltek az előbb. Mi nem láthatjuk az Isten országát, sőt, nem tudjuk, hogy mi van a világ végén. Ugye? Jézus eddig ezt hangsúlyozta, hogy az Isten országa majd a történelem végén derül ki legfőképpen, hogy mennyire nagy értékű az Isten országa. De valami nem stimmel itt. Jézus mit akar tanítani minket? Olyan kép jut az eszembe, mivel nem látjuk, hogy valaki pókerezik. Ott ül a pókerasztalnál, és ott van, mit tudom én, másik négy férfi is pókerezik, és látja a kártyáját, és azt gondolja, hogy igen, nekem van a legjobb kártyáim. és felnéz a férfiakra, és azt mondja, én benne vagyok, fiúk, és oda tolja az egész vagyonát, és azt mondja, na, itt vannak az én kártyáim. Mert kockáztatja azt, hogy én hiszem, hogy nekem van a legjobb kártyáim. Bízok abban, hogy én nyerni fogok. Ez volt Blaise Pascalnak a híres érvelése, amikor azt mondta, hogy végül is minden ember kockáztatja az életet. Mindenki hitből él, és kockáztatja az életét. És a Blaise Pascal mondta, mint keresztény, ha nekem igazam, vagy ha nekem nincs igazam, tegyünk fel, hogy én ugye kockáztatom az életemet, de a kereszténység nem igaz, akkor az örökké valóságban semmi nem történik velem. Kockáztatom, nem lett semmi belőle. De ha valaki nem hisz Jézus Krisztusban, kockáztatja az ő életét, hogy nekem nincsen igazam. És Blaise Pascal azt mondja, akkor neked nagyon rossz dolgod lesz az örökké valóságban. És Pascal így vitatkozott a felvilágosodás korban az emberek, amikor keményen érveltek egymással. És azt mondta, hogy kockáztassod az életet, igen, mindenki ezt csinálja, de ha neked nincsen igazad, neked nagyon nagy bajod van. Ha nekem nincs igazam, nekem nincsen semmi bajom. És így érvelt a Blaise Pascal. A Biblia ugyanígy bíztat minket, hogy mindenki kockáztatja az életét, és döntsd el magadnak, hogy melyik országhoz szeretnél tartozni. Gondold végig, tudván, hogy a lényege a jövőben eldől. De most bármennyire tetszik ez a féle gondolkodás, szerintem ez nem a fő mondani való ezek a példázatoknak. Szerintem lehetne ezt kivenni belőle, de nem ez a fő mondani valója. Nem lehetne így értelmezni ezek a példázatokat. Oké. Tehát nézzük meg, hogy szerintem hogyan lenne a textusból kivenni a mondani valóját, a fő mondani való ezek a példázatoknak. Tehát ott megakadtunk az előbb, amikor azt mondtunk, hogy meg lehet vásárolni a mennyek országát. És azt tudjuk, hogy ez nem lehet csinálni. Tudjuk, hogy nem lehet megvásárolni a mennyek országa. Emlékszem, amikor voltam egy konferencián, és egész héten beszéltem az evangéliumról. És ott volt egy férfi, aki nagyon figyelt, és emlékszem, amikor azt mondta nekem, hogy Robi, te elvettél tőlem az életemből minden motivációt, hogy éljek. De nem értem, mi történt veled. És azt mondta, hogy azt tanítottál, hogy nem csinálhatok semmi jót, hogy megnyerjem az örökké valóságot, az Isten országát, ahogy megnyerjem az üdvösségemet. És így elvetted tőlem a motivációt, hogy cselekedjek jót, hogy üdvözöljek. De azt is azt mondtad, hogy Jézusban Isten többet nem ítélkezik fölöttem, nem haragszik rám, amikor bűnt cselekszem. És így ezzel elvetted a motivációt tőlem, hogy ne csináljak rosszat. Tehát eddig én így éltem az életemet, óvtam magamat, hogy ne csináljak rosszat, hogy az Isten megbüntesse, és mindig csináljak jót, hogy az Isten megáldjon engem. És most azt mondom, hogy ezek nem érvényesek, pedig ez volt a két fő motiváció az én életemnek. És Robi, ezeket elvetted tőlem. És lehetett látni, hogy kétségbe volt esve. És mondtam neki, gratulálok, mert nagyon jól megértetted az evangéliumot, ez az evangéliumnak a lényegét, hogy teljesen megváltoztatja a mi szívünknek a motivációt, mert a Bibliának az üzenetje az, hogy kegyelemből van az üdvösségünk. Ez hitáltal van, ez az Istennek a ajándéka nekünk, és ez ingyenesen adja nekünk, és nekünk az a mi dolgunk, hogy ezt csak elfogadjunk Istent. Mi nem tudunk semmit tenni, vagy nem tenni, hogy megnyerjük. Mi nem tudunk semmit manipulálni az Isten, hogy ő tartozon nekünk. Mi nem tudjuk megvásárolni az Istent, az egész ingyenesen van. És de boldog az az ember, aki ezt tudja. Csak nagyon nehéz odáig eljutni. Mert a büszke ember mindig akar valamit felmutatni, hogy én milyen jó ember vagyok, és igazolni magát. És Isten azt mondja, nem lehet így elfogadni az Isten országát. Csak alázatosan lehet elfogadni. Hogy köszönöm, Úr Jézus Krisztus. És csak az alázatos ember tudja megvallani a bűnét is. És tudja, hogy neki szüksége van kegyelemre. Hogy ez is eltöröli az ő bűnét, és hogy irgalmas legyen vele. És amikor az ember átéli ezt, akkor az öröm betölti az ő szívét, hogy ez is eltörölt az én bűnémet. És én ez is gyermeke lettem, én ez is országnak a polgár lettem, és ez is betölti az ő szívét a Szentlélekkel, megtartja, megszenteli, felnövekszik, és egyre hálásabb, hogy Isten mit tett értem. Új motivációt kap az életéről. A hála motiválja, hogy éljen az Isten dicsőségét. Erről szól az evangélium, hogy az én Uram mindent megtett értem. Akkor miről szól ez a két utolsó példázat, ha mi nem rajtunk múlik, hogy mi megvesszük az Isten országát? Érdekes módon, amikor Jézus elmondta ezek a példázatot, nem adott egy magyarázatot, úgy, ahogy magyarázta a búza és a konkoly példázatot, hogy kiről, miről szól ez a példázat. A magyarázatot, amit adott, ha adott volna, hogy ez a példázat, a kereskedő ebben a példában az ember fia. Jézus Krisztus, ő a kereskedő ebben a példázatban. Jézus Krisztus az, aki már látta az Isten országát, úgy, hogy a kereskedő is látta a gyöngyszemet. Jézus Krisztus az egyetlen, aki előre látta, hogy milyen értékes lesz az Isten országa majd a jövőben. És Jézus Krisztus az, aki látott minket, látta a Tündit, látta a Márkot, látta a Lipit, és azt mondja, hogy igenis, ti vagytok a legértékesebb dolog, tölteni veletek az örökké valóságát. És Jézus Krisztus látta, hogy mennyire nagy kincs az Isten országa az örökké valóságban, és azt mondja, én nem akarok tölteni az örökké valóságot nélkületek. És ő elhagyta a mennyországot, mindent feladta. Feladta az ő életét. És a Biblia azt mondja, hogy megvásárolt minket az ő vérével. Jézus Krisztus a legdrágábbat adott a Levinek. Megvásárolt Levit az ő vérével, mert tudta, hogy valakinek meg kell halni. Ha meg fog valósulni az Isten országa, valakinek a vére fogyni kell, és az én vérem fogyni kell. Én leszek az engesztelő áldozat, mert én akarok tölteni az örökké valóságát Lillával, és az én népemmel, itt a földön, amikor paradicsommá válik. Erről szól ezek a példázatok. Krisztus előre mutat, hogy milyen lesz. És emlékezteti minket, hogy ő a kereskedő, aki ezt megvásárolta. Ő a tulajdonos. Ő mindent elintézett, hogy kész van az Isten országa. Keresztényeknek milyen nagy bátorítás. De ha valaki nem tartozik még az Isten országához, ez egy nagy intés. Gondold végig, mert mindenki kockáztatja az életét, mindenki tartozik valamelyik országhoz. Gondold végig. Gondold végig, és hitáltal, kegyelemből lehet a tiéd is. Amen. Ahogy Jézus mondja, akinek van füle, hallja. Akinek van füle, hallja. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezek a kis gyöngyszemek. Köszönjük ezek a sztorik, olyan sok minden lehet kutatni benne és tanulni. És hiszünk, hogy ezek a sztorik versenyeznek minden sztorival, minden filmmel, amit Hollywood gyárt, vagy a világi emberek gyártanak, és ott is vannak sztorik és mesék. És azért is énekeltünk, hogy egyetlen egy Isten van ennek a világnak, és az ő sztoria az igazi sztorik. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki kinyitod a mi szemünket, és kibontod a mi fülünket, és megpuhítod a mi szívünk, hogy ezeket megérthetjük. És Úr Jézus Krisztus, kérjünk, hogy valójában szólj hozzánk. Valójában engedj, hogy közel kerüljünk a te országodhoz, és hogy valahogy elképzeljünk magunkat a te országodban. És próbáljunk elképzelni a paradicsomot bűn nélkül, az öröki valóságban veled. Segíts nekünk, nyisd ki a szemünket, hogy tudjunk reménykedni, hogy majd egyszer ez a világ a bűntől megszabadul. Olyan vakok tudunk lenni, olyan nehezen tudunk reménykedni. Úr Jézus, könyörülj rajtunk. És kérünk, hogy könyörülj a te népeden Magyarországon, hogy mi tudjunk téged képviselni. És engedj, hogy minél több ember lát téged. Hogy lásson téged, és minél több ember lásson a te országodat. És minél több ember arra vágyik, hogy ő a te országodnak a polgára akar lenni, úgy, hogy világszerte van egy ébredés. És sokan térnek meg. És Úr Jézus Krisztus, hiszünk, hogy az a te akaratod, hogy mindenhol a világon az emberek megtérjenek, a magyar embert is. És arra hívsz minket, hogy ne legyünk megelégedve, hogy a magyar ember között 3% meg vannak térve. Úr Jézus Krisztus, ébresz fel minket, hogy legyen ébredés Magyarországon, hogy a te országod terjedjen, hogy legyen még 1000 gyülekezet Magyarországon, hogy minél több ember beömlenjen a te egyházodban, a gyülekezetekben. Úr Jézus, könyörülj rajtunk, látod ezt a nehéz idő, amiben élünk. Rengetegen félnek, rengetegen halnak meg. Úr Jézus Krisztus, érzékeljünk azt az intést, amit adsz nekünk. Én kérlek, hogy ébresz fel a népedet. Engedj, hogy forduljanak feléd. Hadd találjanak meg az igazi egyetlen üdvösség ennek a világnak. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy aki vagy, hogy ezek az összes példázatok rólad szól. Te vagy a mustármag, te vagy a magvető, te vagy a gyöngy, te vagy a kereskedő, te vagy a legnagyobb érték, a legnagyobb kincs. Köszönjük, hogy láthatunk téged ebben a textusban, és téged tudunk dicsérni és magasztalni, mint az egyetlen Isten és üdvözítője ennek a világnak. És köszönjük, hogy ezt kérhetünk és dicsérhetünk téged a te nevedben. Amen.